Jézus. Kedves hallgatóim! A Bibliában a Teremtés könyvének első fejezeteiből kiderül, hogy Isten az emberiséget eredetileg egységes, egynyelvű és kultúrájú közösségnek tervezte. Ám miután a bűn elárasztotta ezt a közösséget, Isten úgy döntött, megszünteti az egységet, és az emberiséget népekre tagolja, hogy megakadályozza az istentelen erők egyetlen hatalmi központban való összefogását, valamint, hogy ne engedje, hogy a jó és a gonosz erői közötti küzdelem, amely Bábel után menthetetlenül a világtörténelem lényege lett, szóval, hogy ez globális léptékűvé fajuljon. Erre az elképzelhetetlenül brutális eseményre, tehát a globális összecsapásra, a Jelenések könyve szerint csak az utolsó időben kerül sor Armageddonnál. Bábel a város és torony építését a Teremtés könyv 11. fejezete forradalomként, az isteni terv elleni lázadásként mutatja be, egy globális nagyhatalom létrehozására irányuló kísérletként, ama bizonyos Nimród vezetésével, akiről egyébként azt olvassuk, hogy ő volt az első birodalom alkotó a világon, és birodalmának kezdete pedig éppen Bábel volt. Ezt olvassuk. A lázadás céljait az építők maguk fogalmazzák meg, olyan nyíltan, mintha egyedül lennének a világban, és mintha a mindenható nem is hallaná a szavukat. Ez a cél összetett. A torony emelésének célja, hogy teteje úgymond érjen az égig, hogy az ember Isten fölé emelkedjen. A másik, a városépítés célja a tömörülés, a hatalmi koncentráció, egység, Isten ellenes szándékuk megvalósítása érdekében. Töltsétek be a földet, rendelte Isten, ám ezek az emberek tudatosan döntenek a világos parancsal ellentétesen, és épp ez lenne a város értelme, hogy úgymond szét ne szóródjunk az egész földön. A harmadik cél önmaguk felmagasztalása. Azért építünk, mondják nyíltan, hogy híressé tegyük a nevünket, mert a hírnévvel a korabeli fölfogás szerint valamiféle örök életre tesznek szert. Aztán a negyedik célról nem esik ugyan szó kifejezetten, de nyilvánvaló, ez pedig a védekezés. A vízözön után vagyunk, a megrázkódtatás elevenen él még az emberekben, hiszen Noé és Nimród között, a vízözön és Bábel között mindössze két generáció idő telt el, szóval félnek egy új vízözöntől, dacára, hogy Isten többször biztosította őket, hogy nem történik hasonló soha ilyen katasztrófa. Nem, de ők nem hiszik. Bizalmatlanok Isten iránt, meg az ígérete iránt, úgyhogy inkább ön erejükből akarják megteremteni biztonságukat, ahogy később is a világtörténelemben oly sokszor történik. A Bábel elbeszélés fő motivuma az építés. Ez minden emberi tevékenység jelképe, hisz építeni sok mindent lehet. Életpályát, karriert, személyiséget, kapcsolatokat, nem pedig csak várost és tornyot. A 127-es Zsoltár is az építkezésben, építésben foglalta össze minden emberi munka lényegét. Ez a Zsoltár így kezdődik. Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradoznak. Hát a tét Bábelnél is hasonló. Mit építünk? Miért építjük? Hogyan építjük? Ez a három a lényeg minden munkánál. Mit, miért és hogyan építettek Bábel építői? Hát rossz dolgot, rossz céllal és rosszul. Rossz dolgot építettek, Isten hatalma ellen magasodó tornyot. Rossz céllal építették, saját nevüknek, és nem pedig Isten nevének dicsőségére. Építsünk, azt mondja, várost és tornyot magunknak. Tegyük híressé a saját nevünket. És hogyan építettek? Hát kategorikusan szembe menve a töltsétek be a földet parancsával. Bábel azt mondta, nem, csak azért sem. Csak azért sem széledünk szét a földön. Csak azért sem töltjük be azt. Ellenkezőleg építsünk várost, hogy együtt maradjunk. Végül aztán akaratuk ellenére, szétszóródva, mégiscsak kénytelenek voltak betölteni a földet, mert Isten és ember ellenes tömörülések létezését az Úr tűri, de nem a végtelenségig. Rosszul építkeztek tehát Bábel építői, pontosan úgy, ahogy a magyar népballadában kőműves kelemenék. 12 kőműves összetanakodék, magos déva várát, hogy megépítenék. Hát ők is egymással tanakodtak össze, mint Bábel építői, építsünk várost és tornyot. És Istennel meg nem tanakodtak össze. Ez rossz. Tehát látjuk, hogy mit, miért és hogyan építettek, és nem kétséges ezek után, hogy Istennek minden oka megvolt, hogy félbeszakítsa ezt az építkezést. Amiből az emberiség csúcs teljesítménye lehetett volna, ha Istenért és ő vele építik, monumentális torzó maradt az elpocsékolt erőfeszítés, találékonyság, zsenialitás, a kárba veszett munka, gigantikus emlékműve, mert ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradoznak. A vágy, hogy az ember az égbe emelkedjen, hát nem bűnös dolog. Teremtett természetéből, Istenhez való hasonlóságából következik. És tudták ezt valamiképpen a régi pogányok is. Az ókori költő Ovidius úgy írja le az embert, mint aki szükségképpen alkatánál természeténél fogva törekedik fölfelé. Átváltozások című művében Ovidius összekapcsolja az ember három jellegzetességét, istenképűségét, fölegyenesedett testalkatát és késztetését arra, hogy a magasba törekedjen. Hát így ír ez az Ovidius, idézem. Az ember a mindenen úr magas égi lakókhoz hasonló, ezért míg minden egyéb állat letekint görnyetten a földre, az embernek az Istenség fölemelt orcát adott, és a parancsot, hogy föl a csillagokig pillancson, az égre tekintsen. Így Ovidius, ugye milyen szép? De az ember nem csak tekinteni akar az égre, hanem egyszer föl is akar oda jutni. Csak hogy az emberek Bábelnél a maguk erejéből akartak az égbe emelkedni és nagyjá lenni, ezért fogtak össze. Ahogy Bábelnél az egység volt az eszköz, az égbe jutás, a nagyjá válás meg a cél, ugyanúgy tartozik össze minden korban az ember egység törekvése és vágyódása a nagyság felé. De valahogy mindig Isten ellenére akarja ezt a kettő dolgot megvalósítani. Lehet-e véletlen, hogy a történelemben minden ilyen Isten ellenes bábeli próbálkozás bármilyen sikeresnek tűnt egy ideig a világ szemében, végül katasztrófához vezetett? Isten maga is kezdettől azt akarta, hogy az emberek egységben éljenek, amint Jézus mondja a főpapi imájában, hogy legyenek mindnyájan egy. Na de nem így. Ne Isten nélkül legyenek egy. Mert hiszen a Jelenések könyvének 21. fejezete 10. verse szerint az új mennyei Jeruzsálem, a népek új egysége, új közössége, Hát ez odafentről fog leereszkedni a földre, Istentől jön, és nem pedig az embertől. Minden közösségnek, minden tömörülésnek két egymást kizáró útja van. Vagy Isten körül jön létre, vagy a sátán körül. Lehet egységes a jóban, vagy egységes a bűnben. Lehet olyan közösség, amelyet erkölcsi, gondolkodásbeli, szellemi, lelki, kulturális minősége tart össze, és lehet olyan, amelyet az érdek kovácsol egyé. Lehet olyan egység, amely tökéletesebbé teszi, aki beletartozik, és lehet olyan egység, amelyben az emberek elkorcsosulnak. Mert vezetőik hatalomvágyán kívül még ki vannak téve a sokaság lefelé nivelláló erejének is. Az egység lehet a sokféleség harmóniája. És lehet olyan egység, amely egyformává teszi, uniformizálja a tagjait, miközben pont az ellenkezőjét hirdeti magáról. A Bábel esemény univerzális érvényű előrejelzés volt. Két vezéreszméje korunkra meg a végidőre mutat, amit az építők kívánnak, egységük, hatalmuk biztosítása, meg az, hogy Isten fölé emelkedjenek. Ma elevenebben él, mint valaha. Ez az igazság. Napjainkban a hajdani Bábelnek e két eszméjéből új Bábel épül. A Bábel eszme, a bábeli modell lett a mintája minden erőszakos, nagyhatalmi egységtörekvésnek, kezdve a Római Birodalomtól, a Szovjetunión, meg a hitleri Németországon keresztül korunk új bábeléig. Gazdasági, pénzügyi és politikai globalizációs kísérleteiig, amint azt látjuk napjainkban. Nem véletlen, hogy az irodalom gyakran tér vissza Bábelhez, a Bábel elbeszéléshez. Korábban, például a reformkorban Petőfi az Emberek című költeményében Bábel még elsősorban az emberi gőg és nagyra vágyás jelképe volt. A 20. századra már két másik jelenségnek, az istenellenes világuralmi törekvéseknek és az univerzális rettenetnek lett a szimbóluma Bábel. Erről az univerzális rettenetről szól mai első versünk, Vas Albert, Isten sír a Bábel tornya mellett című költeménye, amely a II. Világháború élményének a hatását tükrözi. A költő a kereszt és a Bábel motivumokat foglalja egyetlen jelképrendszerbe. Mindaz, amit az ember épített, amivé a teremtett szép világot tette, egyetlen nagy Bábellé lett. És amikor ez a Bábel, mint a hajdani, összedől, akkor mindent maga alá temet, mert, írja a költő, idézem, valahol most gyártják az atombombát, mely pontot tesz e torz mondat után, mely Isten káromlásként íródott a föld homlokára. Az a bizonyos torz mondat, amiről Vas Albert beszél, a világtörténelem. A világtörténelem, mely nem más, mint egyetlen nagy Isten káromlás, hangzatos jelszavak, színes zászlók, rongyát épett eszmék nevében folyó rémtörténet. Ismét idézem a verset. De várj, testvérem, ember, várj egy pillanatra. Még mondanom kell valamit. Én láttalak. Ahogy sorra jártad a Golgotákat, jelszavak színes zászlai alatt. Nem tudod, hogy a jelszavak mögött ólálkodó árnyék sereg oson, és bűnbe öltözik a gondolat, és rongyá tépődik az eszme is, ha ott hordod a barrikádokon. Az embert újra és újra keresztre feszítik azok, akik a 20.-21. században messiásként reklámozták magukat, miközben kereszteket ácsoltak az emberek és egész népek számára. Folytatom az idézetet. Az embert újra felfeszíteni kereszt épült minden útszéli fából, és messiásnak hirdette magát minden kontár, aki keresztet ácsol. Ebben a világban Istennek a legnagyobb adományai, még az ész és a tudás, a tudomány is a gyilkolás szolgáló leányává alacsonyodott le. Idézetet folytatom. A tudományok szent mágus talárja bűvészek olcsó köpenyévé vedlett, mely a halált és a bűnt fabrikálta, embersebek gyógyító írja helyett. Minden találmány új keresztté válik. Minden keresztnek új fájdalma van. Minden fájdalom új vért harmatoz, és minden új vér új Júdás arany. Gépfegyver, tank, gáz, mind-mind új keresztek, és alattuk zúg a féktelen tivornya, a bűnök Bábel tornya. Hát ilyen a világ, írja a költő, és a költemény végén, a történelem végén összeomlik mindaz, amit az ember épített saját dicsőségére, és már Isten is csak sírni tud, siratni legkedvesebb teremtményét, az embert, akit önmaga társául szánt egykoron, és így teremtette, de aki immár nem létezik. És nem lesz többé semmi, csak sötétség, hullaszag, őstér, vég és kezdet, s egy síró Isten Bábel torony romjai mellett. Eddig Vas Albert verse, Isten sír a Bábel tornya mellett. Jóval később, már a 21. században keletkezett fiatal költőnk Vékhelyi Balázs Bábel tornya újraépül című verse, amely egyszerű szavakkal foglalja össze az új mai Bábel jellemzőit és várható hatásait. A versnek a második részét olvasom. Vékhelyi Balázs, Bábel tornya újraépül. Részlet. És jönnek majd az új építők, veszélyesebbek a régieknél, mert már nem tudják, hogy mit építenek, csak a fizetségért dolgoznak. És fölépül majd az új torony, amely már lerombolhatatlan lesz, mert nem kőből, de ködből épül, és elnyeli az eget is fölöttünk. És mi ott állunk majd az új torony árnyékában, újra megértjük egymást, de magunkat már nem fogjuk megérteni. A látomásban a mai Bábel sokkal rosszabb, mint a ma hajdani volt. A hajdani város és torony építői még tudták, mit akarnak, mit építenek, és miért. Korunk Bábelének munkálói már nem tudják. Nem tudják, mit cselekszenek, mert gondosan elrejtették előlük, micsoda is valójában az a nagy egész, aminek ők csupán eszközei, és többnyire akaratlanul. Így ír a költő, és jönnek majd az új építők, veszélyesebbek a régieknél, mert már nem tudják, mit építenek, csak a fizetségért dolgoznak. Az új építők nem lelkesedésből, meggyőződésből dolgoznak, hanem kényszerből, a megélhetésért, érdekből, fizetségért. Aztán a hajdani Bábel monumentális torzó maradt, de a mai az nem, az lerombolhatatlan lesz, mondja a költő, mert nem kőből, de ködből épül, sátáni eszmék ködéből. Milyen jó szójáték, nem kőből, de ködből. Az ősi bábeli torony befejezését Isten meggátolta, összezavarva az építők nyelvét, lehetetlenné téve köztük a kommunikációt. Ám azt már nem tudta, és azóta sem tudja megakadályozni az Isten, hogy Bábel eszméje minden korban újra megfogadjon. Visszáll az eredeti állapot, írja Vékei Balázs. A kommunikáció. Újra megértjük egymást, mint a hajdan Bábelnél. Legalábbis így hisszük, hiszen soha nem volt olyan sűrű szövésű a kommunikáció hálója, mint ma. Az internet, az okostelefon, meg a többi csuda dolog korában. Így aztán, szemben az ős Bábellel, e mostani sátáni eszmék ködéből épülő Bábel, immár nem csak eltakarja az eget, hanem azt írja a költő, egészen elnyeli az eget is fölöttünk. Nos, így tudják a végidő proféciák is, amikor olyan korról jövendőlnek, amelyben kihal az Isten ismeret. Az észszerű, józan, egészséges gondolkodással együtt kihal. Igen, az új torony árnyékában. Látszólag újra megértjük egymást. Na de minek, amikor magunkat már nem fogjuk megérteni? Mert az eget elnyelő szellemi ködben az Isten ismeret kipusztultával elvész a legkisebb önismeretnek még a lehetősége is. Oda van. Utolsónak hagytam, kedves hallgatóim, Turmezei Erzsébet, Soli Deo Gloria, Egyedül Isteni a dicsőség című versét. A keresztény költőnőt a bábeli történet imára ihlette, abból a felismerésből kiindulva, hogy Bábelt építeni nem csak a történelem sötét népvezérei vagy diktátorai képesek, hanem mi is, magánemberek, mindenki tud Bábelt építeni, mert előbb-utóbb Bábel tornyává lesz minden, amit nem Istennek, ő vele és az ő szent céljainak megfelelően építünk. A költőnő azt kéri Istentől, hogy legyen képes észrevenni, amikor ő így tesz, és hogy az ő kis magán bábeleit is rombolja le még idejében. Turmezei Erzsébet, Soli Deo Gloria. Részlet. Ha újra csak Bábelt építenék valamit magamnak, és nem neked, terveim, vágyaim épülő tornyán, hogyha villámgyors gondolatkezek munkálkodnának, ég felé növelnék. Ha újra-újra csak Bábelt emelnék, Uram, te mindet elszélesztheted. Szélezd el, kérlek, és álljon ott a vágyam tornya csonkán, a győztes énnek büszke zászlaja, sose lebegjen ormán, sose kacagjon, sose sírjon benne örömzenéje, fájdalom jaja. Ó, amíg nincsen fölépítve még, szélezd el minden gondolatot, tervet, és ne engedd meg, hogy Bábelt emeljek. Csak akaratod templomfalait építsem egyre, tiszta szentkövekkel. Kristályos falak, emelkedjetek fel. Gloria Soli Deo. Egyedül Istené a dicsőség. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Biblia és irodalom, szentírási témák a költészetben, Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió.
Terefere. Aktuálisokról női szemmel.
Azt gondolom, hogy megér egy beszélgetést.